és meg kell várni a kedvező világgazdasági helyzetet.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
Erős ébredést és reggelt kívánok 2026. május 2-án. Ha május, akkor nyitnak a termál fürdők. Országszerte ez az időpont egyet jelent a főszezoni átállással is. Erről is beszélünk a következő órában, de mindenek előtt néhány mondat az első fél óra tartalmából. Minden készen áll a látogatók fogadására az ország egyetlen vidámparkjában, Debrecenben.
Lesz kovácsunk, veszőfonunk, mézeskalácsosunk és fazekasunk, akik bemutatják a tevékenységüket, és be is lehet egyébként majd itt hozzájuk kipróbálni ezeket a különböző tevékenységeket és alkotásokat.
Ma délelőtt és délután tibeti hangtál terápián vehetnek részt a látogatók a Lilla Füredi István barlangban.
Hogyha elég időt töltünk bent, egy olyan nyugalmat sugárzolsz, egy teljesen stresszmentes környezetben vagyunk, tehát nem csak a légutainkra van jó hatása, hanem az idegrendszerünkre is.
És fél hat előtt elmondjuk még, hogy a magyar szürke marha jövője a tenyésztés mellett a hús értékesítés. Megújul a Veszprém vármegyei alsó őrsön az amfiteátrum. A régi kőbányában kialakított központban csillagvizsgáló is működik, és egész nyáron programokkal várják a látogatókat. Egy ökoturisztikai sétánnyal is bővül a hely, de többi között a Balatonparti strandon is lesz fejlesztés a nyári szezonra. Részletek Felszegi Csabától.
Nagyon sok pályázatot nyertünk el az elmúlt időszakban.
Hebling Zsolt, alsóörs polgármestere.
Sok függő beruházásunk van, amelyik egyrészt a lakosainknak a komfort érzetét, illetve a település komfort fokozatát bővíti, illetve természetesen, mivel turizmusból él a község, hiszen Balaton partján vagyunk, ezáltal nagyon sok olyan jellegű is van köztük, amelyik nem csak a lakosságot, hanem a vendégeinket, a turistákat is szolgálja. A legnagyobb volumenű pályázatunk egy vármegyei topuniós forrásból megvalósuló, már elkezdett amfi varázserdő nevezésű programunk.
Ez egy hatalmas szórakoztató centrum alsóörs mellett tulajdonképpen az erdőben.
Pontosan, amelyik egy évszázadok óta működő vöröskőbánya.
Termítvöröskő bizony, igen.
300 millió éves kőzetről van szó, és ennek a bányának a helyén 2000-ben egy rekultiváció során kialakult egy legyezőszerű nézőtér, ezért neveztük el amfiteátrumnak, ami egyébként nem helyes, mert az amfiteátrumnak az egyik, hogy kétoldali, tehát kör alakú nézőteret jelent, ez meg csak egy féloldalas, de ettől függetlenül az amfi nevet próbáljuk, mint márkanév az üzemeltetővel közösen a köztudatba beépíteni, és az elég nagy sikerrel megy, hiszen 3 sikeres szezonon túl vagyunk, de most egy újabb funkció kiegészítésre kerülhet sor, több mint 400 millió forint értékben. Egyrészt a lelátót is tovább bővítjük.
A végig is csak kör alakú lesz lassan, mint a görög színházak.
Illetve félkör. Egy ökoturisztikai sétánnyal fogjuk megnövelni a lelátóteret. Ezen kívül különféle kiszolgáló egységek, ami a rendezvény helyszínhez kapcsolódik, tehát színpad, hangtechnika, különféle olyan konténerek, amelyekben a fellépők öltözhetnek, stb. Ez jelenik meg egyrészt, másrésztről pedig a planetáriumi rész, hiszen most Magyarország legnagyobb átmérőjű működő planetáriumával büszkélkedhetünk.
Igen, ez egy csillagvizsgáló.
Pontosan, 2 újabb kis kupolaszerű építményt kap, ahol űrkutatási bemutató teret fogunk kialakítani. Ez őszre várható, mert az építési beruházások határideje június 20-a, ami azt jelenti, hogy egy kilátót is, mint egy életfa, hiszen egy Csemsei Sándor a Turisztikai Egyesületünk elnöke által kitalált meséhez kapcsolódik maga ez az izgalmas történet, amit próbálunk kibontani, és egy hálós kalandpálya is magába foglalja ezt az elképzelést. Tehát több ütembe fogjuk ezt mind-mind megvalósítani. A lényeg az, hogy ez a több funkciós látogatóközpont, ez minden korosztály igényének nem csak nyáron, hanem majd, amikor beindul a tavasztól őszig tartó időszakban az űrkutatást, a különféle programok, koncertek, színházi előadások, egyéb rendezvények helyszíne is lehet, illetve ez a gyönyörű erdei helyszín, ez lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő interaktív játékterünket is bővítsük.
Más fejlesztések is megvalósulnak hamarosan.
Bizony, ha maradunk a turisztikánál, akkor meg tudom említeni, hogy saját forrásból ahol a népszerű strandfürdőnkön található gyermekpancsolót fogjuk kibővíteni, átépíteni, átalakítani. Már elkezdődtek a munkálatok, és a főszezonra természetesen el is készül. Ugye a partfalat korábban is megbontott részt jelent, ami nagyon közkedvelt volt eddig is, fölhomokozott családok kedvenc helye a szárazföldi rész, és ott be lehet menni magába a gyönyörű tóba, biztonságba a gyermekeinknek is. Ez egy ilyen mediterrán hangulatú gyermeköböl, gyermekpancsoló. 13 millió forint értékben fogjuk ezt megvalósítani. Ugye a strand az egyrészt a település kirakata, másrészt meg egy nagyon jó gazdasági húzóágazata is, hiszen
ez a legfontosabb helye tulajdonképpen.
Pontosan, és 140-150 ezer vendéget üdvözölhetünk egy főszezonban.
De ha már strand, akkor a sétán is megújul.
Igen, a strandon vannak olyan vendéglátó és egyéb egységek, amelyek a fürdőhely fele, illetve a strand kívüli sétányra, ami egyébként pont strandsétány nevet viseli, kiszolgálják a vendégeket. Ennek a megújítására a Balatonfejlesztési Tanács segítségével 15 millió forintot nyertünk, és 31 millió forint értékben megújulhat ez a szép rész, ahol egy sétányszerű, tehát egy nagyon sok zöld növényt, utcabutorokat, térköves és egyéb megoldásokat tartalmazó rendszert fogunk felépíteni. Ez majd ősszel fog indulni, tehát a nyáron még nem lehet találkozni ezzel a fejlesztésünkkel, de ugye most annyi minden egyéb, tehát nem csak turisztikai jellegű beruházásunk van, hogy be kell osztani a kapacitásunkat.
Minden készen áll a látogatók fogadására az ország egyetlen vidámparkjában, Debrecenben. Igazi Majár is várja az érdeklődőket az 1960 óta működő parkban. Lesznek koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások, hagyományőrző bemutatók és sokféle szórakoztató esemény a nagy erdő fái alatt. Gyarmati Péter riportja.
Van ilyen igazi klasszikus játék, ami eszébe jut erről a vidám parkról?
A kastély, meg a kis forgó.
Az elvarázsolt kastély?
Igen.
Tükrösszoba?
Igen, meg a szék, ami dübög.
Hát a lovas forgó, de szerintem az a legrégebbi egyébként.
És még talán egy-kettő van?
Van az az ufós, amit ugye mi is tudunk irányítani felle.
Miközben forog?
Aha, meg a hattyú forgó. Kiskoromból az a kacsa forgó például, ami megmaradt.
Nekem jó emlék a Dodge-em.
Igen, azt szerintem mindenkinek. Főleg gyerekeknek, mikor megengedték, hogy egyedül vezessük.
Ezek a debreceni vidámpark kedvelt generációkat kiszolgáló játékai, de ma már ennél többet várnak el a látogatók, és többet is kapnak, mondta a Kossuth Rádiónak Váradi Zoltán, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezetője. Minden korosztály számára lesznek programok, a szervezők igazi fesztivál hangulatot ígérnek.
Igazi program kavalkád lesz, itt tényleg várunk kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, tehát egy nagy családi programmal. Majál is kis koncerttel, Rasovszki Gyulit szerintem nem kell bemutatni, ő tényleg ilyen tényleg. És nagyon pártolja az ilyen típusú rendezvényeket, de előjönnek nekünk az olyan programok is, amelyeket szeretünk, és úgy gondoljuk, hogy így az intézményünkhez is illik. Nem maradhat ki egy ilyen forgatag gólyalábasok nélkül, méghozzá csillagvándorosok lesznek nálunk itt, és mellette minden olyan apróság, amelyek természetesen kiegészítik ezt a programot, hiszen kreatív kuckó lesz, ahol libás foglalkozás lesz, hogy ne felejtsük el, hogy ugye Ludas Matyi Vidámpark vagyunk, és így a liba és Matyi sem maradhat ki, és egy kicsit népművészetnek és kézműves foglalkozásoknak az összekapcsolódásába is belemegyünk. Lesz kovácsunk, veszőfonunk, mézeskalácsosunk és fazekasunk, akik bemutatják a tevékenységüket, és be is lehet állni egyébként majd itt hozzájuk kipróbálni ezeket a különböző tevékenységeket és alkotásokat.
A biztonság az első szempont a Vidám Parkban, ezért a nyitás előtti hetekben a 24 játékelem karbantartása, teherpróbázása a legfontosabb tennivaló, mondta Király István műszaki vezető.
Ez a műszaki átadás, felújítás, karbantartás. Ez ilyenkor mit jelent, hogy minden egyes dodgemet, az utolsó kis forgót, minden csavart megnéznek?
Természetesen, tehát ugye vannak bizonyos műszaki karbantartási feladatok, amik mind éves, mind havi szinten kötelezők, illetve még egy igen komoly sajátosság, hogy gyakorlatilag a szezonnyitás előtt műszaki vizsga kötelesek a gépeink.
Ma már hatalmas érték ez a működő dodgem flotta, mondta Dóka István, a debreceni Vidámpark nyugalmazott műszaki vezetője.
Ha megmondjuk, hogy ezeket 1960 1961-ben gyártották, és 1971-ben kerültek ide Debrecenbe, hiányosan, és azóta, mint látjuk, az összes működik. Ezek teljes körű felújításon mentek részt, elképzelhetetlen, hogy akár milyen kocsi bírna ennyi évet, anélkül, hogy ne kelljen őket felújítani. Az üléseket kellett újra kárpitozni benne, a hátsó lámpákat kellett cserélni, mert ugye ezek törékenyek és elhasználódtak. A múlt években pedig a festés meg a krómozás volt újból megcsinálva. Krómozás egyedülálló, Magyarországon, Budapesten tudnak alumíniumot krómozni, és mint látszik, hogy csillog-villog ugyanabban az állapotában, mint eredetileg volt.
Sejtem, hogy ezek a dodgemek a Szovjetunióban készülhettek?
Nem, ezek Németországból kerültek, az Ihlet gyártotta őket. Van sok orosz gépünk, de ez német. Sajnos a gyár már többször átalakult és megszűnt, nem tudtunk hozzájutni alkatrészekhez, úgyhogy mindig újra gyártjuk hozzá, pótoljuk, sikerült eddig megoldani.
Szombaton május 2-án a megszokott vidámparki hangulatot kiegészíti a sport és az egészséges életmód. Lesz futóverseny, ott lesz egy szűrőbusz, és lesznek egészségmegőrzési programok. Aki pedig elindul a vidámpark futóversenyén, támogatja a debreceni állatkertet.
Jótékonysági futóverseny, méghozzá az állatainknak az egészségéért lehet futni, azaz a befolyt összegből az állatkerti állatok számára sportszereket fogunk vásárolni. Hogy ezek milyen sportszerek, itt nem arra kell gondolni, mondjuk a Lajhárnak futópadot, olyanokra, hogy biztos mindenki, vagy sokan ismerik azt, hogy a kecskéknek, vagy mondjuk a nagymacskáknak ilyen óriás labdákat tesznek be, a majmoknak és a makiknak például hintákat. Ezek mind-mind nagyon jó környezetgazdagítási eszközök, amelyek az állati jólétet fogják majd szolgálni. És aztán jön harmadika, azaz a vasárnap. Visszatérünk ugyanerre a majálisi hangulatra, amit elsőn, azaz a pénteken már elkezdtünk, a történelmi hagyományőrzők továbbra is velünk tartanak, és rengeteg kézműves foglalkozással várjuk egyébként az embereket, és emellett lesz egy Matyi nyomában, hiszen mi mindig Ludas Matyi körül forog minden, egy aktivizáló sátor is.
Mi az, ami most ülsz?
Hajó.
Egy hajó. És hogyha bedobunk mondjuk egy kis pénzt, akkor mozog is, meg világít.
Uh-huh.
És mi tetszik ebben a hajóban?
Hát, hogy ütökeltem azokat a hajókat, ami körbe mennek.
Nagyon lázban van a gyermeke.
Igen, így van. Nagyon szeretünk ide kijárni. A vidámpark az mindig egy élmény, főleg a gyerekek számára, de a szülők is szerintem nagyon jól ki tudnak kapcsolódni.
A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek.
Ma délelőtt és délután tibeti hangtál terápián vehetnek részt a látogatók a Lillafüredi István barlangban. A barlang fekete termében olyan különleges klíma és akusztika van, ami teljesen egyedi. Kedvcsináló Bétót Erikától.
Ez a hangtál relaxációs terápián hallható. A barlang mélyén még különlegesebb a hangzása. Ma 10:30-kor és délután 14:30-kor van lehetőség részt venni ezt a testet lelket megnyugtató egy órás pihenésen a barlang fekete termében, ahová engem Polgár Anasztázia, a barlang vezetője kísért le.
A fekete teremben is vannak nagyon különleges cseppkőképződményeink, formáink, de ami miatt nagyon különleges, az a mikroklímája a teremnek. Egy teljesen pormentes, pollenmentes környezetről van szó, ugye ez a barlang legvégén van, odaben már csak a kőzet repedésein tud cserélődni a levegő, és ez teljesen megszűri, pormentes, pollenmentes, nagyon magas a levegő páratartalma, közel 100%-os, tehát lényegében még ha valami szennyeződésbe jutna, ez lebegőporként nem tud megállni a levegőben, allergénmentes környezetben vagyunk bent, és aki már járt barlangokban, vagy szereti a barlangokat, az tudja, hogy egy barlangi környezet, egy barlangi terem, hogyha elég időt töltünk bent, egy olyan nyugalmat sugárz, egy teljesen stresszmentes környezetben vagyunk, tehát nem csak a légutainkra van jó hatása, hanem az idegrendszerünkre is.
Leszámítva azt, hogy elég sok denevér él a barlangban.
Igen, sajnos a denevérekkel kapcsolatosan nagyon sok a tévhiedelem. Ugye már a rajzfilmekben azt látjuk, hogy a denevér az vérszív, vérrel táplálkozik, beleragad a hajunkba, ilyeneket lehet róluk hallani. Nagyon hasznos kis élő lények, hogy ők rengeteg rovart fogyasztanak.
Szóval és ez a tévhiedelem nem igaz róluk?
Nem igaz, ők ultrahangokkal tájékozik, behúzódnak, nagyon ügyesen kikerülnek minket, mert hát ugye barlangban vagyunk, ha valahol előfordulhat egy időben ember és denevér, és akkor az a barlang, úgyhogy mi is szoktunk velük természetesen találkozni. Télen téli elmutasszanak, de ilyenkor tavasszal már azért ébredeznek, főleg most, hogy bejött ez a hirtelen melegedés. Úgyhogy repkednek körülöttünk, de nagyon ügyesen kikerülnek minket. Sokkal jobban tájékozódnak ők ultrahangokkal, mint ahogy mi a szemünkkel.
Mennyien lehetnek? Van erről valamilyen adat?
Általában néhány száz példány szokta a telet itt tölteni. Ugye ők a téli álmukat alusszák itt a barlangokban, tavasszal felébrednek, akkor kimennek a szabadba, akkor már kisebb faodvakban, vagy kisebb kőregekben szoktak pihenni, ha éppen pihennek.
Azon... És hol tudnak kimenni a barlangból?
A kutyajukon keresztül közlekednek, ami a barlang eredeti bejárata. Ez egy 19 méter magas szakadékos kürtő, azon keresztül fedezték fel a barlangot, és ennek a jelenlegi lezárása is olyan, hogy ők ki tudjanak közte menni, tehát erre odafigyeltünk, hogy ők tudjanak közlekedni.
A denevérektől tehát nem kell félnünk. Akik ma nem tudnak részt venni a délelőtt 10:30-kor és délután 14:30-kor kezdődő hangtál relaxációs terápián, azok május 30-án mindezt pótolhatják.
A magyar szürkemarha őshonos, törvényileg védett Magyarországon. Valódi hungarikum, amely szépségével, szilajságával, őserőt sejtető impozáns megjelenésével az Alföld világszerte ismert jellegzetességeihez tartozik. Húsa finomrostú, igen ízletes és garantáltan béjese, azaz kergemarha kórmentes. Ezért a fajta jövője a tenyésztés mellett a húsértékesítés. Nemrég Nagy Géza tenyésztő birtoka elnyerte a Bika nevelő címet. Pilisi Csenge elsőként vele beszélgetett.
Itt mekkora az állomány? Látom, hogy ott legelnek a domboldalban.
Összesen most kb. 200 állatunk van a teljes telepen, vegyes mindenféle ivarban. Tél folyamán megérkeztek a borjuk is, úgyhogy most egy kicsit bővült az állományunk.
És mióta tartanak szürkemarhát?
Több mint 20 éve tartunk most már szürkemarhát itt Egerszólától. Azért, hogy az őshonos állapotot fent tudjuk tartani, legelő területekről lévén szó, a normális művelés ezeknek a területeknek nem csak úgy lezúzzuk őket és karban tartjuk, művelésre alkalmas állapotban tartjuk őket, hanem legeltetjük és értéket állítunk elő az hogy ezek az állatok, ezek a nagyon szép őshonos állatok azonos körülmények között élhetnek. Nem csak tartjuk őket, hanem tenyésztjük is őket. A tenyésztésnek egy meglehetősen nehéz válfaját választottuk, hiszen tenyészállatokat állítunk elő, azok közül is bika nevelő telepként regisztráltunk, és elnyertük ezt a nagyon nemes lehetőséget, hogy bikát nevelhetünk az egész ország számára és a fajta számára. A végfelhasználása ezeknek az állatoknak a tenyésztés után is gyakorlatilag a fogyasztás, és a fogyasztók asztalára kerüljön, és ez a nemes jószág most már kellő mennyiségben áll rendelkezésre, mert korábban a szűk keresztmetszet miatt természetesen akadozások voltak, és ezért nagyon nehéz volt egy olyan kínálati piacon részt venni a szürkének, ahol nem volt elegendő háttérállomány. Hazánkban kb. 3 kg évente az éves átlagfogyasztás, ez nagyon csekély, viszont külföldön, például az arab országokban vagy Japánban több 10 kilókat fogyasztanak évente fejenként átlagban.
Ne eridj az előre, hajtsd elő, gyertek csak vissza oda.
3-350 kisebb-nagyobb tartó van az országban.
Kaltenecker Endre a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének igazgatója.
Illetve még azt is mondhatjuk, hogy az országhatáron kívül is tartatók magyar embereknél magyar szürkefajta állat.
Ők lehet tudni, hogy miért, tehát a fajta megőrzéséért vállalták ezt fel?
Amikor a rendszerváltás volt, akkor erőteljes volt ez a romantikus hangulat, hiszen nagyapáik, apáiknak az állata volt, és erre visszatértek. Lehetőséget kaptak legelő területekre, és ezt a fajtát ismerték, és elkezdték tenyészteni. Természetesen úgy, ahogy a történelem során a világfajták helyzete is alakult, tehát nyilván valahol kiszorította, valahol pedig fordítva történt, inkább szürkét tartottak, mondjuk egy olyan területen, ami a intenzíve fajtáknak nem volt alkalmas. Ezért körülbelüli mai populáció körülbelül így alakult ki. Természetesen megkülönböztetem a magántartókat, illetve az állami, tehát a nemzeti parkokat, ahol mint állami feladatként különböző természetvédelmi fenntartások és programok alapján is tartanak. Ez természetesen ugyanolyan fontos a fajta számára, hiszen tenyészállatokról van szó, de vannak nagyon sok magángazda, aki nagyon jó pedigrisztikát szájú, a gén megőrzés szempontjából nagyon fontos és hasznos állatokat tartanak.
Meg lehet ma találni a feladatát, a funkcióját ezeknek az állatoknak?
Nekünk, mint fajta fenntartó egyesületnek az, hogy a fajta megmaradjon, tehát ez egy alapcél. A fő feladatunk most talán napjainkban, hogy piaci oldalról közelítsük meg. Tehát tudjuk, hogy azért a mai világban a mi szarvasmaránknak a húsa a tartásával adódóan is egy egészséges hús, hiszen egy öko és vannak bio húst előállító gazdák is, illetve tenyészetek. Tudjuk, hogy milyen területeken milyen növényeket legelnek, és amit megeszik, azzá válik, tehát egy egészséges hús lesz. Anyatején támogatás tulajdonképpen azt minden szarvasmarhatartó megkapja. Ami plusz forrás, az a in-situ pályázat, ami anyatehénre vonatkozik, az egyesületen keresztül kiadott átőrskönnyes tehenek megfelelő tartással és megfelelő szabályok szerint, akkor egy 500 eurót el lehet érni évente per tehén. A hímivar, amit az egyesület központi bikanevelés kapcsán végez, az pedig az egyesületen keresztül kapjuk a támogatást, viszont cserében akik tag, azok ingyen kapják a tenyészbikát. És a tenyészbika tartást azt mi elvégezzük, és a tagjaink pedig ingyen megkapják, illetve amikor már olyan korba jut el a bika, vagy a lányaira kerülne, akkor pedig cseréljük ingyen és bérmentve.
És ezzel is segítik a tagjaikat?
Természetesen, ezt levesszük a vállukról, és segítségként adjuk.
Mondhatjuk, hogy ez a fajta az identitásunkhoz, a magyarságunkhoz is hozzátartozik.
Tulajdonképpen Magyarországnak a jelképállata is lehetne ez az állat, hiszen ugyanolyan homályba vesző származása van talán, mint magyarságunknak. Persze, ez most már azért nem igaz, hiszen a kutatások mind a magyarságnak, mind a fajtánknak azért az eredetét azért most már megtalálta, de tulajdonképpen az, hogy még ebbe a Kárpát-medencébe ez a fajta megvan. Azért tudjuk, hogy 1960-as évek fele néhány száz darab állat volt, és csoda, hogy megmaradt. Talán a magyarságra is elmondható, hogy mi magyarok itt a Kárpát-medencébe egy eltérő nyelvvel valahol csodaként maradtunk fenn. Még akkor is, ha megtépázva, megcsökkentve, de megvagyunk. És mindig ezt mondom a szürkére, és az új kihívások, amelyek ugye itt a környezetváltozással, vagy a társadalmi változásokkal van, ez a fajta azt mondja, hogy miért van még fenn. Persze támogatjuk, de mégis megtaláljuk azokat a pontokat, úgy, mint magyarságunknak, hogy igenis megmaradunk, és talán egyszer meghatározó szerepet is fogunk játszani a jövőbe. Van jelene, volt nagy múltja, de remélem, hogy egy kiváló jövője is lesz.
Hamarosan 17:30 híreink következnek röviden, majd folytatódik a hajnaltáj, amelyben többek között elmondjuk, hogy ha május 1-e, akkor kezdődik a termálfürdők nyitása. Az országban ez az időpont egyet jelent a főszezoni átállással is.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Mikia György nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Hosszú távú és méreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybelépését. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek. Itthon jogerős az országgyűlés választási eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastrukturális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Napos gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül. Napközben általában 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, este 11 fok körül lesz.
Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
Derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. május 2-án. Most néhány mondat a műsor második fél órájából. A május 1-e, akkor kezdődik a termálfürdők nyitása.
A gyógyvíz az tényleg nagyon jó, a melegvíz is nagyon jó. Hát van kicsiknek medence, úszás lehetőség, tehát tulajdonképpen bárki megtalálja, amire kedve van.
Ahol nem tanárok dolgoznak, hanem tanulásszervezők. A Terényi Zöld Iskolában nem csak azt mondják meg, hogy mit kell tanulni, hanem azt is, hogy hogyan.
Nem úgy intézzük el konfliktusainkat, hogy elküldöd az egyiket a francba, a másikat meg megrugdosod. Ezen keresztül ugye önismeretet is tanulnak az EQ-nak, az is nagyon fontos része.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Amelyben ma kiderül, hogy hogyan gondozzuk a füvet, mikor végezzük el a levegőztetést, milyen gyakran kell nyírni és öntözni a füvet, hogy legyen olyan, mint egy perzsa szőnyeg. Erről beszélnek a szakértők.
Azt szeretném megtudni, hogy a gyep lazításnak mi a célja. Mi érhető el a fűápolásban?
Kedves hallgatóink kérdezik, hogy a fű lazítását mikor kell végezni, és Hóka László évről évre elvégzi. Itt van most két készülék is, az egyik a lazító, a másik pedig egy hagyományos fűnyíró.
Igen, mert a lazítás előtt le kell jó rövidre nyírni a füvet, és össze kell gerebni. Ezért részben nem menjen tönkre a lazító, a kései, gyakorlatilag ha valami kavicsot, vagy követ, vagy keményebb ágdarabot elvágnának, az tönkreteszi az élét is.
És akkor itt van ez a készülék.
Karbantartott, mindig nagyon jó állapotú készülék.
Megfordítanánk, hogy körülbelül hogy is néz ki, mert ugye van egy fűgyűjtője, és akkor itt vannak a kései.
Mindjárt felmélentem. Állítható magasságú, ezek a kések, amik mint egy kis kasza belemegy a földbe, 3-4 centire van egymástól, és folyamatosan szedik ki, mert egy kis íve van a késnek, ami nem csak fölvágja, hanem ki is szedi, és a ventiláció hatására bele dobja a fűgyűjtőbe.
És akkor ezt összegyűjti az ember, akkor ezt komposztálhatja is például.
Igen. Állítható magasságú, az... Nem szabad nagyon mélyen, mert gyakorlatilag a fű tövét is elvágja.
Ugye a gyökérmetszés.
A gyökérmetszés, igen. Itt állítható egy kerék magassága, és ezáltal folyamatosan megy lejjebb, egész mélyre.
És akkor már kitapasztalta, hogy melyik magasságban igen, használja.
Hát mindig a legkisebbel kezdjük, és ahogy megyünk lejjebb, érezzük, hogy néhány próbavágás után lehet látni, hogy már egész mélyre ment.
És mondta, hogy keresztbe és hosszába is meg kell.
Igen, hát a két irányba teszem, hogy keresztbe, hosszába, hogy minden irányból ki tudja venni ezeket az elszáradt fű szénadarabokat. Májusban, júniusban inkább csak gerebjével, lombseprűvel szedjük össze, mert akkor is folyamatosan van egy ilyen cserélődés, amelyik elszárad, a gyengébb képességű, az erősebb, az újabb ültetésű fű mindig erősebb, mint a tavaly előtti vagy. Hát ez 15 éve ápoljuk így ezt a kertet, tehát gyakorlatilag folyamatos újításra van szüksége. A fűgyűjtőt vissza kell helyezni, és...
Ez egy elektromos szellőztető?
Elektromos szellőztető. Van benzinmotoros is, de ilyen kis kerttel nem érdemes befögni, hogy megmondhatóan. Ennyi hangja van csak.
Mondta közben, hogy hasonlóan működik, mint a fűnyíró.
Mint a fűnyíró, biztonsági kapcsolóval a régi serket fel, a frisset mellé szórjuk. Most tudom mutatni, hogy hol kell feltétlenül pótolni. Kiszedte a szénát, és ott marad a föld.
Azt szeretném tudni, hogy a fűre a műtrágyát mikor kell kiszórni. Ha kiszórom, akkor szükséges-e öntözni, vagy elég, hogyha csak kiszórom, akár ilyenkor is, és majd valamikor föl fog oldódni.
Már ki lehet szórni a műtrágyát, de nagyon fontos, hogy egyenletes legyen a kiszórás, mert ha egyenetlen, akkor tigriscsikos lesz a fű, vagyis ahová több tápsó kerül, az sokkal sötétebb zöld lesz, mint ahová kevesebb tápsó kerül. Célszerű a kijuttatás után azonnal beöntözni a tápsót, hogy minél előbb a gyökérzónába kerüljön, és ott ki tudja fejteni hatását, ugyanis a vízben oldott tápelemeket tudják fölvenni a hajszál gyökerek.
15 éve ezt használjuk, minden évben csak kicsit felújítjuk.
És ahogy... akkor ez a komplex tápsó, ez nagyon fontos, ugye? A tápanyag utánpótlás.
Ez egy ilyen gyöngyös.
Fontos az összetételét nézni, hogy...
Mész, amon, salétrom. 27% nitrogén, 0,5% magnézium.
Magnézium oxid.
És nitrogén táplálja a növényeket általában.
Ugye, mert a fű a keveréknél is ugye az fontos, hogyha tudjuk, hogy milyen az összetétele, hogy milyen fűfajok vannak benne. Tehát ugye az angol perje az, amelyik nagyon gyorsan bokrosodik, nagyon gyorsan kijön.
És ez a tápsó ehhez a fűmaghoz való.
Tehát ez már évek gyakorlata.
Évek gyakorlata, és rajta is van a csomagoláson, hogy a sportfűmaghoz ajánlják.
Itt van Hóka László felesége, Hóka Lászlóné Erzsébet asszony, és együtt gondoskodnak a kertről.
Igen, mikor kinő az első fű, minden héten lenyírjuk, és pázsittá válik, mire jönnek a barátaink. Nem győznek gyönyörködni, és mezitláb vannak a füvön, hogy milyen pázsitos.
De ez tényleg olyan, mint hogy a perzsaszőnyeg lenne.
Igen.
Rendszeres öntözés, tápanyag utánpótlás, és akkor ez a felújítás, szellőztetés.
Egész évre elegendő ez a felújítás, tehát annyi tápanyagot kap, hogy a napi öntözés és a heti,
napi öntözés
és a heti nyírás.
Tehát minden héten
meg kell nyírni.
A május 1-e, akkor kezdődik a termálfürdők nyitása. Az országban ez az időpont egyet jelent a főszezoni átállással is. Fejlesztésekről, programokról halljuk tudósítóinkat. Gárdonyi Esztert Győrmoson Sopronból, Varga Tündét Zalából, Pilisi Csengét Hevesből és Nagy Margitot a Délalföldről.
A hosszú hétvége ideális alkalmat kínál arra, hogy pihenésképpen strandok és gyógyfürdők felé vegyük az irányt. A kisalföldi térség egyik legnépszerűbb célpontja a Győri Rába Quelle gyógy, termál és élményfürdő, ahol a termálmedencék és élményelemek mellett családbarát szolgáltatások és egy egészen különleges szauna világ is várja a látogatókat.
A szaunán a gyógyvízen és az élményfürdő részen kialakítottunk egy kétszintes családi gyermekrészt.
Kovacsics Imre, a Győri Rába Quelle vízi élménypark és gyógyfürdő ügyvezető igazgatója.
Gyógyulhatnak az emberek a gyógyvízbe és a ráépülő hidrobalneoterápiás kezelésekbe, úszhatnak az úszodába, szaunázhatnak a szaunablokkunkba, és kicsit hazabeszélek, Magyarország legszebb, legmodernebb szauna blokkjával rendelkezünk, és kuriózumot is hoztunk létre, mert egy japán stílusú szaunavilágot álmodtunk meg, ahol a szauna mennyiségünk kapacitása az akkora, hogy hogy csak a szauna helyeink ott egyszerre 150 ember fér el csak magába a szaunába, és akkor utána kijöhetünk ugye pihenőbe, stb. Tehát óriási.
Nem messze Győrtől a Lipóti termálfürdő, szintén kedvelt úti célra kikapcsolódni vágyók körében, a nyugodtabb környezet és a gyógyvíz jótékony hatása különösen azok számára vonzó, akik pihenésre, feltöltődésre vágynak. Aki pedig inkább a családiasabb strandokat részesíti előnyben, annak jó választás lehet a Pannonhalmi termálfürdő, ahol csendes környezetben élvezhetjük a melegebb vízű medencéket. A környék fürdői általában külön programokkal, hosszabb nyitvatartással és kedvezményekkel is készülnek a hosszú hétvégére.
A zalai strandok és termálfürdők szabadtéri medencéi idén is fokozatosan nyitnak, igazodva a melegebb időjáráshoz. A zalakarosi strandfürdő a hagyományokhoz híven idén is május 1-én nyit, de csak részlegesen. A vendégeknek minden évben kell valami új attrakció, hangsúlyozta korábban Vég Andor, a zalakarosi fürdő igazgatója.
Zalakarosira jellemző volt, hogy többségében belföldi vendég volt jelen. Ez egy olyan 80-20%-os arányban volt belföldi, illetve külföldi tekintve. A mostani időszak ez már kezd kiegyenlítődni, hiszen most már azt gondolom, hogy 70, de talán már 65%-a a magyar vendég, és a többi pedig külföldi.
A turisztikai szakemberek azt szokták hangsúlyozni, hogy nem lehet megállni, nem lehet úgymond hátradőlni a fotelben, hanem mindig valami új fejlesztés, valami újdonság kell, mert hogy igénylik is a vendégek. Ezzel önök is úgy vannak, és ha igen, akkor mik a tervek?
Én azt gondolom, hogy azt a párhuzamot kell megtalálnunk, ami az attrakciók és a szolgáltatások mennyiségének és minőségének fejlesztése, illetve a költséghatékony üzemeltetés között van. Mire gondolok? Egyértelmű, hogy attrakciót minden évben valami újdonsággal kell előrukkolni, hiszen a vendégek igénylik, hogy újdonság legyen. Az idei évben alapvetően a sportmedencében azt a felfújható akadálypályát bővítjük, új elemek kerülnek bele, animációk lesznek. Azok a fogyasztói vendégigények, amiket támasztunk egy ilyen hely iránt, azok megváltoztak az elmúlt időszakban. Nem elegendő csak az, hogy van egy csúszdapark, van egy gyógyvizes medence, van wellness kezelések és akadálypálya, hanem az itt létet ki kell egészíteni egyéb rendezvényekkel is. Legyen az gasztronómia, legyen az zene. És erre próbáltunk mi a tavaly évben fókuszálni. Ezzel is azt próbáljuk sugallni, hogy mi több vagyunk, mint egy fürdő, ide élményekért jönnek az emberek, olyan élményekért, amiért jó visszagondolni.
A kehidakustányi termálfürdő kültéri medencéit április elejétől június végéig folyamatosan nyitják meg a vendégek előtt, de az alaegerszegi Aquacity is hagyományosan júniusban nyitja meg kapuit a nyári szünet kezdetéhez igazodva. A balatoni strandok többsége jellemzően május második felében nyílik, de sok helyen a bérletértékesítés már május 1-én megkezdődik.
Kijönni?
Ide nagyon érdemes kijönni.
Mit kínál az egész strand?
Hát lehet úszni, aki sportol rendesen nagy úszómedencében, lehet gyógyulni többfajta gyógyvízben. Hát én mit tudom, én 30 vagy 40 éve ide járok naponta, és télen is lehet, szóval az a jó benne, hogy télen is. És amióta megcsinálták ezt az élménymedencét, akkor ott meg tudom, én lehet feküdni egy ilyen pezsgő ágyon. Nagyon kellemes, minden nagyon kellemes, és minden nap, hétköznap 11-től van vizitó torna, és az ingyen van, és ott az ember eltornázgat, tehát van mit nézni, meg van mit csinálni tegerben.
A gyógyvíz az tényleg nagyon jó, a melegvíz is nagyon jó. Hát van kicsiknek medence, úszás lehetőség, tehát tulajdonképpen bárki megtalálja, amire kedve van.
Gyógyvíz az mire jó? Mi mindenre jó?
Reuma, vagy csontritkulás, én nekem az van például, és nekem ez a külön gyógytorna nagyon jó, plusz ráfejelek egy kicsit a kinti gyógymedencével.
Magyarország egyik legszebb, legismertebb fürdőhelye az Egri termálfürdő, amely már április 1-én megnyitotta kapuit. Az 5 hektáron elterülő parkfürdő a gyógyulni, sportolni és szórakozni vágyok paradicsoma, a fedett nyitott vízi élménysziget 13 medencével, sportpályákkal, játszótérrel és a Törökfürdőbe közvetlen átjárási lehetőséggel rendelkezik. Reggel 9 és este 7 óra között élvezhetik a vendégek a radonos gyógyvíz, illetve kénes termálvíz jótékony hatásait. Ez Eger
azért különlegessége, hogy a világon egyedülálló módon kétféle gyógyvíz is megtalálható egy helyen, ami ritkaságnak számít nemzetközi viszonylatban is. A termálfürdő északi felén inkább a gyógyvizes, csendesebb fürdőző funkciók telepedtek meg, míg a déli területen a gyermekbarát, fiatalosabb strandolás kapott helyet. Érdekesség, hogy a fürdőben több védett növényfa is él, köztük a több mint 250 éves keleti platánfa, melyet 2012-ben Magyarországon, egy évvel később pedig Európában is az év fájának választottak.
A Dél-Alföldön is elkezdődik a strandszezon, bár a kültéri medencék a legtöbb fürdőben május közepén vagy június elején nyitnak ki, de van olyan strandfürdő is, ahol a pünkösdi ünnepkörre időzítették a nyári nyitást. A szegedi napfényfürdőben is ez a helyzet, a kültéri medencék június 1-én nyílnak meg. Az úszómedencék azonban addig is üzemelnek. A Móra-Halmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben nyáron 21, télen 16 medence várja a látogatókat. Móra-Halmon a rendezvény medence kivételével minden részleg nyitva van már. A makói hagymatikumban jelenleg az úszó és termálmedence áll a nagy közönség rendelkezésére. A gyulai várfürdő kültéri részlege is a jó idő beköszöntével nyit majd. Gyopáros fürdőn viszont hosszú idő után újra működik a beltéri élményfürdő. Szabó Éva, a Tiszakécskei Barack Termál Resort Komplexum igazgatója is a kültéri egységek későbbi nyitásáról számolt be.
Mi a május 1-i hétvégén nem a medence nyitásokra helyezzük a hangsúlyt, hanem a vendégek szórakoztatásával és minél nagyobb élményekkel való elkápráztatásával. Így animációs programok a család minden tagjának, kézműveskedés, vízi vetélkedők, nálunk 10 medence található. Ebben a korai, gyönyörű tavaszi időszakban a gyógymedencék, az élménymedence, az beltéren található 25 méteres úszómedence, beltéri gyerekmedence és jacuzzi található, ezek vannak nyitva. Mi már gőzerővel készülünk a pünkösdre és a nyárra. Minden medence akkor fog megnyílni. Mi mindig az időjárás függvényében nyitjuk a medencénket.
A legtöbb strandfürdő legalább egy hónappal később nyit az idén, mert így próbálnak spórolni a magas energiaárak miatt, illetve az eltolódó évszakváltás is azt teszi indokoltá, hogy valóban csak a főszezonra jellemző meleg nyári időjárás alatt működjenek teljes üzemben a fürdők.
Gárdonyi Eszter, Varga Tünde, Pilisi Csenge és Nagy Margit tudósítását hallottuk.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portré sorozata.
Elmúlt heti adásunkban bemutattuk Kökényesi Ágit, aki a budapesti Újlipótvárosból a nógrádi Szandára költözött családjával. A biológia tanár boldogan élte azt a kétlaki életet, mint annyian mások is ebben az országban. Hétköznap a városban, hétvégén vidéken, majd létrehozta a Budapest School nevű iskolahálózat helyi intézményét, a Terényi Zöld iskolát. Itt nem tanárok dolgoznak, hanem tanulásszervezők. Nem csak azt mondják meg a diákok, hogy mit kell tanulni, hanem azt is, hogy hogyan. A nem mindennapi iskola alapítója, Kökényesi Ági most a működés és a működtetés módszereibe is beavat bennünket.
Rendkívül nagy szabadságot nyújtanak a srácoknak.
És a tanároknak is az van.
Van kötelező olvasmány? Van osztályzás?
Vannak ilyen ajánlások, igen, hogy ezt nagyon szeretnénk, hogy olvassátok el. Ez is igazából a tanártól függ. Tehát mi bízunk abban, hogy a tanárok a lehető legjobb tudásuk szerint végzik a munkájukat. Nyilván monitorozzuk, nyilván folyamatosan kapnak visszajelzést a gyerekekről, gyerekektől ők is, tehát nem csak az, hogy ők adnak nekik visszajelzést, a gyerekek is. És
akkor... De meddig tart a szabadságfok a diáknak? Tehát azt mondja egy tanár, hogy kötelező elolvasni a Pál utcai fiúkat, mert abban ugye minden jelentetten érhető, igen. És hosszan lehet elemezni. És erre azt mondja az egyik legényke, hogy én nem. Ilyenkor mi van?
És akkor ilyenkor az van, hogy ugye nálunk a modern része, hogy nem osztályfőnök osztályrendszer van, hanem mentor tanár mentorált. Tehát itt is most van 25 gyerek.
De ez elnevezés kérdése.
Hát elnevezés kérdése, meg struktúrális kérdés is. Azt mondjuk, hogy egy tanár, azt szeretnénk, hogy 8 gyerekről mindent tudja. Tehát ő képviselje őket a tanárok körében, támogassa őket érzelmileg, hogyha egy konfliktus kezelés van, ő vele beszélnek a szülők, partneri viszonyt kell építeni a szülőkkel, és mondjuk egy ilyen helyzet, hogy nem olvassa el mondjuk a szaktanár kérésére a Pál utcai fiúkat a gyerek, akkor a mentora elkezd vele beszélgetni, hogy most akkor itt mi van? Miért is nem? Megpróbálja felkelteni az érdeklődést.
A kötelező fogalmat azt használják?
Hát
De inkább az a meggyőződésem, hogy nem.
Nem, meg nem így. Tehát, hogy nagyon szeretnénk azt elérni, hogy a gyerekeknek ezek így egy belső motivációból jöjjenek. Hogy ő azért sem meg akarja.
Apropó belső motiváció, hogy van érzelmi hányados órájuk is.
igen, ez az elkút fordított. Igen, tehát ez is a modellünk része, hogy mi sok időt töltünk az érzelmi intelligencia fejlesztéssel, a soft skill fejlesztéssel, mert azt gondoljuk, hogy itt is, ugyanúgy, hogy egy családban is ez egy tök fontos dolog, de itt is, hogy meg tudjunk együttműködni, meg tudjuk figyelembe venni a másikat, az érzéseit, meg tudjuk kimondani az érzéseinket. És ez egy tök kemény meló olyan szempontból, hogy ez nem csak a tanórai keretek között zajlik, mert persze vannak ilyen óraink, hogy EQ, ami mindenféle módszertan szerint fel van építve, és ott ezekről így tanulnak elméletben is, de hogy ugye a gyakorlati működés, ami leginkább a konfliktusok kezelése, meg a szociális kapcsolódás így a gyerekek között, ott lesz ennek nagyon nagy tere. Mondjuk két gyerek valamin összeveszik, akkor a mentornak ez tök fontos feladata, hogy na, akkor most neked mi is az álláspontod, akkor neked mi volt a probléma? Hogyan érintette ez a másikat? Az gondold már végig, ő elmondja, akkor, hogy hogyan érintette, akkor azt el tudod fogadni? Szeretett kell bocsánatot kérni, vagy hogy tudnád ezt jóvá tenni, nem tudom, és akkor ezt így kezeljük, és beszélünk róla, és ezzel azt is tanítjuk, hogy nem úgy intézzük el konfliktusainkat, hogy elküldöd az egyiket a francba, a másikat meg megrugdosod. Ezen keresztül ugye önismeretet is tanulnak, tehát az EQ-nak az is nagyon fontos része.
Figyelemmel kísérik az itt végzett hallgatóknak a további útját? Tudják, hogy mennyire állják meg a gyerekek később a
helyüket? Igen, tehát azt látjuk, hogy igen. Nálunk kicsi a gyerek létszám, tehát nincsenek ilyen 10-20-8-osunk, akik végzett, de mondjuk 10 gyerek már van, mindenkit felvettek oda, ahova akartak menni. Elértük azt, amit én mindig is mondtam még, amikor elkezdtük az egészet csinálni, és akkor aztán végre olyan jó volt, amikor beért, és tényleg az első 8-os generáció azt csinált, amit mondtam, hogy fognak csinálni, hogy azáltal, hogy nagyon sokat projektezünk velük, nagyon sok cél, kitűzésről beszélünk, mindenkinek minden trimeszterre vannak egyéni céljai, amikben ugye a mentor segíti a gyerekeket abban, hogy hogyan érik ezt el, van egy célod, akkor mi a megvalósítási út, hogy fogod ezt elérni. A projektmódszer az ugye pont erre nevel szintén, és az is történik, hogy ebből azt látjuk, hogy a gyerekek így magukénak érzik ezt, és ez ugyanúgy egy projekt. Tehát a felvételi az egy projekt, az nem egy kötelező, az én fel akarom, hogy vegyenek ide, és ezért ezt kell megtennem. Azt szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, hogy a tanulásod és senki más nem föl, te vagy egyedül a felelős.
Mi az a három dolog, ami jó lenne még?
Hát nekünk forrás hiányunk mindig.
Hát nincs olyan iskola,
ami ne küzdene forrás hiányát, tehát szeretnénk pénzt arra, hogy fejlesztessük az épületet, mert azért itt lenne mit, illetve én még szeretnék még több gyereket. Most 25 gyerekünk van, de egyébként 75-re van engedélyünk, mert sokszor mondtam azt is magamnak néha ilyen rosszabb pillanataimban, hogy tényleg marha jó ötlet volt Nógrád megyében nyitni egy fizetős iskolát, tényleg
nem is
fantasztikus
ötlet. Nem is érte, vagy ez hogy tartja el?
Itt van a zöldiskola mögötti közhasznú egyesület, az a fő célja, hogy a zöldiskolát támogassa, és ez az egyesület használja ki az iskola épületét arra, hogy csoportokat fogadjon, tehát ide közösségi szálláshelyeként lehet jönni, simán magánemberként, családoknak, táboroknak is kiadjuk, lehet rendezvényekre is megfogadunk erdélyiskolás csoportokat a városból, és akkor ebből a vállalkozásból tartjuk fent az épületet. Tehát ez az épületnek a költségei, ami kb. Havi 1 millió forint, ez nincs rajta a szülőkön. Most is kijövünk nullára, tehát ez már 6. éve azért ez megtörténik, csak hogy nyilván, ha minél többen vagyunk, akkor még stabilabb tud lenni ez, meg van ebben is egy pont, hogy elérünk egy pontot, akkor van egy ugrás, amikor már a tartalékképzés felé is tudnánk menni, és akkor még több mindent lehetne itt fejleszteni.
Boldog?
Én most azt mondom, hogy igen. Azért az elmúlt 5-6 év azért elég hullámzó volt, tehát nagy nehézségek, meg folyamatos küzdelem, de most így új lendületet kaptam, illetve, de ez még tényleg a vasárnaptól függetlenül, mert ebben az évben két olyan ember is csatlakozott így a csapatunkhoz, akik megérezték a rezgést, hogy nem tudom, de hogy úgy bejöttek, hogy akkor is tettek dolgokért, hogy azt mondtam, hogy figyelj, munka van, pénz nincs, hogyha belerakod, akkor csak lesz. Ugye én is, hogy én nem tudok kivenni innen pénzt, tehát én azért járok föl Pestre dolgokat, dolgozni, mert az én fizetésem, mint iskolamenedzser, az itt nem tud kigazdálkodódni ebből, de tök mindegy, mert maga a rendszer akkor is működik, hogyha én nem vagyok itt, a tanárokat ki tudjuk fizetni, és akkor én ezért is járok föl tanítani Budapestre, egy másik középiskolánkban vagyok óraadó, de az önző okok miatt is sem, nem ebből leszek milliómos. Az óraadó pénzből viszont az, hogy középiskolásokkal dolgozom, az én középiskolai tanár vagyok eredetileg, úgyhogy az elmúlt 10 évben tényleg 6 és 14 éves kor között tanítottam, és akkor most így marha jó már 3 éve a kamaszokkal, meg imádom. Egyre nagyobb a csapat, és egyre több ember gondolja azt, hogy ez egy fontos dolog. És akkor még amit nem mondtam, viszont amiért még én nagyon boldog vagyok, az, hogy elindult ez a, amit szerettünk volna, meg ami szintén benne volt a vízióban, hogy ugye az oktatás, meg az iskola az mindig egy közösségben egy tök fontos valami, nem? Tehát az iskola igazgató az mindig egy nagyon tisztelt ember, hogy a tudás, vagy a nem tudom, és most nem azt mondom, hogy én iskola igazgató, de hogy maga az iskola mint kulturális tér, az milyen hatással tud lenni itt helyben, és ugye azért, hogy mi zöld iskola vagyunk, mi ebbe szeretnénk hatással lenni, tehát a környezetvédelem, tehát mi dolgozunk azon, hogy legyen a falunak környezetvédelmi stratégiája, létrehoztunk egy erdővédő csoportot, stb. Tehát, hogy hogyan tudjuk a hatásunkat érvényesíteni igazából itt a közösségben, itt az itt élő emberek életére, hogy tudunk hatással lenni, és hogy ez is így elkezdődött már.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szöllősi Éva volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszont hallásra!